Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Szeretném bemutatni nektek Kántor Endrét, aki a ma reggel a műsorvezető társa.
És Mihálovics Andrást, aki teázik bőszen, és így a finom, mi az alpesi gyógynövény kivonatokkal.
Alpesi hegyi vadász
kivonatokkal. Nem, jágaté, az nem szabad így ilyenkor, de majd később. Minden esetre ezzel gyógyítod reszelős hangodat, mert mint sok mindenki másnak, neki is a torka és a köhögése az, ami mutatja, hogy megérkezett a tél.
Sponsored by Ács Gábor.
De ezt én állítottam is,
tudom, hát én azonnal rákaptam erre.
Így van.
És azt fogom mondani természetesen a fentnevezetnek, hogy az Endre azt hírezte rá a rádióba, hogy ő a vírus gazda.
Igen.
Így kell ezt. Azt írja a hallgató, a húsfogyasztás csökkentésével jelentős lépéseket lehet tenni a klímaváltozás okozta szenvedésekre, földünk tönkretétele irányában. Remélem nem sokára nem az alkalmakat fogjuk keresni, mint ez a borzalom Márton nap, a lelki ismeretlen húszabálásra. Gyertek ki a buborékból, és végre ti is csináljátok valamit, írja a Vega Brother. Csinálunk, én például ludaskását fogok csinálni.
Az van, hogy Vega Brothernek üzenjük, hogy nagyon sokat foglalkoztunk a húsfogyasztás csökkentésével, téma is volt nagyon sokat nálunk, és egyébként...
Én például már jó példával előjárni, hogy nem csak pofázunk róla, minden héten legalább egy, de inkább kettő húsmentes napot is tartok, kérem szépen.
Szerintem én sokkal többet,
de ettől függetlenül
nem is
képtelen vagyok lemondani a steakről, és képtelen vagyok lemondani a mártonnapi mérhetetlen liba tivornyát. Elnézést, emberi gyengeség.
De nem
mondom, hogy nem fog erőfordulni.
Nem mérhetetlen egyébként a tivornya, és nem tivornya, illetve rengeteg mindent csinálunk még, tehát összesítve kell nézni azt, hogy mit teszel a bolygóért, meg a fenntarthatóságért. Szerintem úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet többet is tenni, de szerintem elég jó úton haladunk. Én azt szeretném, hogyha mindenki legalább annyit tenne érte, mint mi, de hát erről beszélünk is. Viszont beszélünk arról is, hogy az Egyesült Államokban mi a helyzet, akár adójogi szempontból is, ez a fő témánk most.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén pedig a rovat állandó szakértője, aki nem más, mint Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát Donald Trump lett az Egyesült Államok megválasztott elnöke, még nem az elnök, hiszen majd januárban fog csak a hivatalába lépni, de hát ugye a kampányban elég sokat beszélt a gazdaságról, és meglepő módon adózásról is, a jövedelemadók eltörlését lebegtette például. Vázoljunk egy portrét, hogy mi várható Donald Trump országlása alatt az Egyesült Államokban gazdasági adójogi szempontból.
Jó, viszonylag könnyű a helyzetünk, mert őnek ugye ez már a második ciklusa, és egyébként azt hiszem összesen a háromszoros jelölésével a elnöknek még talán rekorder is az amerikai elnökválasztási történelemben, tehát hiszen nagyon kevesen voltak, akiket a pártjuk háromszor jelölt, ebből a háromból kettőt behúzott, tehát megnyert. És az elsővel már, ugye az első maga koncepcióval 2016 és 20 között Trump már megmutatta nagyjából, hogy milyen irányba szeretne menni. Tehát az ő idei választási beszéden sem tért el, vagy a választási ígéretei sem tértek el nagyságrendileg ezektől az irányoktól, ami nehezen megítélhető, hogy mit fog ez valójában jelenteni, mert az ő koncepciójának a gyakorlati eredményeit, az pont a Covid mosta el. Tehát gyakorlatilag az volt a legnehezebb, hogy ő egy adócsökkentéssel indított, tehát a Make America Great Again az egy azért egy nagyon komoly és egy összetett terv, de mindenképpen része az adózás könnyítése is, illetve azon belül pár technikai elem is, tehát ők territoriális adózásra kezdtek el átváltani a globális adózás alól, és így tovább. Tehát minden esetre ő akkor 35-21%-ra lehozta a társasági adót, az államit, és a federális SZIA-t 43-37-re. És ez azért érdekes, mert ugye az USA-ban gyakorlatilag az 50 államnak különböző belső adójoga lehet, és ez amit ő el tud dönteni, ez a federális rész, amiben a helyi adókat csak korlátozottan számolják meg, tehát vagy számítják be. Tehát, hogyha valaki ma Amerikában adót tervez, akkor meg kell nézni, hogy hol van, abban az államban mi az adózás, és erre jön rá ez a federális adó, ami viszont az egész országban érvényes.
Bocsáss meg, egy gondolat jutott eszembe, rengeteg Delaware offshore cég van. Ott akkor ott is úgy vagy, nagyon alacsony az adó Delaware államban, de a szövetségi adó az ott megmarad?
Igen, de ezek általában lukakra épülnek, így van, de azok olyan modell, tehát ahol ők általában olyan résekbe mentek be, ahol a szövetségi sem volt jelen, tehát olyan passzív jövedelmekre épült ez, hogy a helyi állam nem adóztatta, a szövetségi meg nem foglalkozott vele ezzel a jövedelem kategóriával. Tehát ezek általában tőkejövedelmek, és így tovább ráépültek, vagy ilyen speciális tranzakciókra. Ez így van, de ez egy adóparadicsomnak számított, és számít ma is, már nyilván egészen más a dolog, de ugyanígy voltak a Bermudák, és így tovább. Tehát az USA környezetében számos olyan modell létezett, amelyik ezt lehetővé tette, ezt a fajta adótervezést. Tehát nekik nem kellett elmenni messzire, ha ilyen modelleket akartak összerakni. De én úgy látom, hogy ezek a modellek nagyjából, tehát most így kifutóban vannak, ő generális adócsökkentést hirdetett meg, de mondom, a Covid azért elég rendesen megnyírválta ezt, mert az USA költségvetési hiányának talán egyik legnagyobb értékét hozta össze, 10% fölött, azt hiszem 14% volt 20%.
Na most én nem vagyok egy makroközgazdász, de azért ha ekkora a költségvetési hiány, és még adókat csökkentünk, akkor ott a lyuk az nem csökkenni fog, hanem nőni. De akkor igazából majd mást visszaemel, vagy mi a terv?
Nem, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát tehát magyarán az első válasz az, hogy folytatja azt az adókoncepciót, amit elkezdett, egy picit tovább csökkenteni azokat, tehát még a 24%-os társasági adót levinni 20-ra, illetve 15-re, de olyan nagyjából ő ezt az irányt tartaná. Hozzáteszem, ezt a Biden is tartotta, tehát ezzel nem volt olyan nagy gond, további adókedvezményeket is ígér, tehát egy biztos, hogy ő ilyen szempontból tágítja ezt a lukat, amiről beszélsz. A másik oldalról ő neki van egy új eleme, ezek a vámok. És ez az, amivel most még a világ úgy birkózik, hogy mit fog jelenteni ez az új vámkoncepció.
Hát majd ezzel foltozza be a lukat, nem? Tehát, hogy csökkenti az adókat, növeli a vámokat.
Hát szerintem ez egy nagyon nehéz, ez az igazi makroközgazdaságtani kérdés, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk az USA generálisan 10-20% közötti, tehát az euróra is vonatkozóan bevezetne adókat, plusz Kínára, ami teljesen ilyen restriktív, tehát hogy leszorítsa a kínai importot 60%-ot. És hogy fog erre Kína reagálni? Tehát egy biztos, hogy ez nem a világkereskedelem erősítése, hanem egy visszavonuló attól, és lehet, hogy ugyan lesznek bevételek, de azért a fene tudja, tehát ez egy sokkal komplexebb elemzést ér meg.
Értem.
Majd biztos ki fognak ezek jönni, már most is jó szerivel vannak, én nem mentem most abba bele, hogy mi lenne ezeknek a tarifaemeléseknek a hatása, de nagyon ellentétesek a vélemények. Tehát van, aki azt mondja, hogy saját magát fogja lából ülni vele, mert a volumenek le fognak csökkenni, és egy csomó minden más lesz, és ugyan lehet, hogy a hazai gazdaságot ezzel promotálja, de azt az űrt azért nehéz ezt betölteni. Tehát nagyon...
Hát igen, meg azért ez a protekcionizmus azért kicsit veszélyes akkor, amikor olyan külkereskedelmi mérleghiány van a legnagyobb riválissal szemben, illetve
igen.
Hát ugye van ott még azért bőven más is, különböző érdekeltségek, tőzsdei jelenlét, stb. Szóval nem olyan egyszerű ez, hogy egyszerűen kizárjuk a kínaiakat.
Hát ezzel teljesen egyetértek. Szerintem ez maga egy nagyon komplex kérdéskör, hogy mi fog itt történni. De egy biztos, hogy ő visszahoz egy olyan költségvetési bevételt jelentő összköz, ami a világ pont az ellentétes irányba, a szabadkereskedelem irányába ment, ahol a tarifák leépítése zajlott. Most nyilván ki lehet mondani, hogy Kína ennek nyertese lett, és nagyon komoly nagyságrendet ért el, de azért mindemellett visszafordulni erről az útról nem lesz könnyű. És mondom, ennek a hatásai nagyon nehezen értékelhetőek. Én adójogilag ezt így most konkrétan nem látom át, hogy ez hova fog vezetni, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ja. Tehát ez egy nehéz ügy. És úgy, ahogy mondtad, a gazdaság, most az USA gazdaság jó, de azért egy jó kérdés, hogy ez tartós marad-e, mert az eladósodottság mértéke, ha tovább növekszik, azért már most is gyakorlatilag a GDP-jük 120%-a körüli nagyságrend van, szintet értek el az eladósodottságba. Szóval ez nem egy könnyű időszak, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ő ezt a patrióta gazdaságpolitikát folytatja, és azért az USA-t nem szabad összekeverni más országokkal, mert az USA-nak a természeti erőforrásai és nem olyan nagyságrendűek, hogy alapvetően önellátóak. Tehát őnekik azért úgy, ha ők azt mondják, hogy nem importálnak Kínából, akkor azért olyan nagy baj nem lesz, sőt, leginkább egyébként most is ők az exportjukat korlátozzák Kína felé bizonyos technológiai irányban, és ez egy picit talán előrevetíti a Elon Musk szerepét is, ugye, ami az AI harcot jelenti. Tehát itt valójában az adózásban úgy néz ki, hogy nagy változás nem lesz a korábbiakhoz képest, tehát az USA megy tovább azon az úton. Nyilván könnyítések még jöhetnek, de nem lesznek olyan marginális, tehát marginálisak lesznek a korábbi 2017-es nagy ilyen Tax Cut and Jobs Act-hez képest. Tehát ő mindenképpen ezt az irányt tartja. Szerintem majdnem minden más történetként nagy változások várhatóak. A vám az egyik, de szerintem ugyanez is, ami szintén például ezt a technológiai és egyébként jövedelmi lezárást is jelentheti, az AI kérdése, hogy valószínűleg az USA-t AI kompetencia központként, tehát vezető hatalomként akarják megtartani, és ennek a játéknak a része ez a tarifa emelés plusz korlátozás. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy egy nagy levegőt vesznek, és lesz, ami lesz, de annyira stratégiainak tartják az AI fejlődést, hogy és ez a Elon Musk az a szerepe, hogy a adózás ide, meg költségvetés oda, gyakorlatilag ezt a pillanatot meg akarják fogni, és nem akarják elengedni azt, hogy ebben is olyan fajta verseny legyen, mint ami egyébként a többibe kialakult.
És még egy központtá akarja formálni, ez pedig ugye a kripto központ, a Bitcoin rekordot is döntött 80 000 dolláron a hétvégén. Ennek lehetnek adózási vonatkozásai? Ezt azért kérdezem, mert hogy ez egy ilyen adóelkerülési módszer, hogy ugye lenyomozhatatlan a Bitcoin, és akkor tartsuk egy kicsi vagyonkát Bitcoinba is, az ember meg nem mondja, hogy ez ki.
Igazából én azt gondolom, hogy a Bitcoin esetében az adóelkerülés az igazából, tehát a Bitcoinnek egy nagyon vegyes szerepe van, mert ugye a technológiájából eredően alkalmas arra, hogy a normál banki rendszert megkerülve folyanak utalások, tehát igazából az állam azt a fajta ellenőrző szerepét, ami a bankrendszerben benne van, azt nagyon nehezen tudja felügyelni. Itt több irány van, több elmélet is volt, hogy mi lenne, ha az államok csinálnának ilyen jellegű pénzeket, és így tovább. De nagyon, nagyon, nagyon nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy a kriptopénzek elterjedése az nagyjából megállíthatatlan, de az nem függ össze. Tehát szerintem az adóelkerüléses összefüggése az már nagyjából azért kezelben van. Tehát a kriptopénzek ugyanúgy adóznak. Tehát itt az, hogy most dollár vagy bitcoin, az amerikai adókat nem fogja befolyásolni. Az elkerülésben segíthet, de az ellenőrzésben, mint ahogy látjuk, nem. De emlékezzetek vissza, amikor lecsukták a kriptotőzsdének a vezetőjét, nem is tudom, hogy mekkora műsor volt talán tavaly, amikor a srácot valahol lekapcsolták, és elég komoly nagyságrendű csalást mértek rá. Tehát igazából az egy informatikai probléma szerintem a kriptopénz, és valahol számomra egy kérdés, hogy az Elon Musk szerepe miben fog megjelenni, de én úgy gondolom, hogy valahol ebben az irányban, mint ahogy egyébként 2016-ban a Musknak a korábbi üzlettársa a PayPal-ban, a Peter Thiel volt tagja, csak igen, nem ilyen kimagasló szerepe. Szóval én úgy gondolom, hogy izgalmas idők előtt
Zoli,
állunk.
Még egy kérdés. Remélem. Nagyon sok igen, magyart érdekel. A kettősed osztatási egyezmény, most, hogy Donald Viktornak hívja a mi első emberünket, és a mi első emberünk Donaldnak az amerikaiakét, lesz ebbe változás?
Én azt gondolom, hogy én nagyon remélem, hogy igen. Tehát azért ez most egy olyan pillanat, ahol ennek az új egyezménynek a kihirdetése elvileg nem kéne, hogy sokat várasson magára. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát szerintem ez egy nagyon jó pillanat. Hiányzik is a magyar adórendszerből ez az egyezmény, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen időszerű lesz, és szerintem meg okay, is fogják lépni.
Nagyon klassz volt ez összefoglaló, köszönjük, hála.
Köszönjük minket. Szépen, na, jó neki, munkát.
Köszönöm, szép hetet. Sziasztok.
Szia.
Gerendi Zoltánnal beszélgetünk, illetve ő mondta el, hogy milyen adójogi következményekkel lehet számolni most, hogy Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államok elnökének ismételten. Úgyhogy folytatjuk természetesen adóvilág rovatunkban az USA tematikát. Mert
igen, jön
Feledi Botond,
és megnézzük, hogy akkor most ki kerülhetnek be a Trump kabinetbe, mit várhatunk. Egyébként lehet, hogy megéri azt is megnézni most, hogy lecsillapodtak a kedélyek, hogy miért nyert Trump, és miért ekkora fölénnyel nyert, amekkora fölénnyel nyert. Szóval egy csomó kérdés van, amit majd a Botondnak neki fogunk szegezni. Biztos fog örülni.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát akkor folytatódik az adóvilág rovat Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Milyen lesz Trump várható elnöksége? Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Botond, egyáltalán most mindenki azon gondolkodik, hogy azok a nagy mondások, amiket bemondott Donald Trump korábban, azok valóban úgy lesznek-e megvalósítva. Gondolok itt például a Green Deal teljes visszavonására, ugye most a COP29 miatt ez egy elég fontos téma. Azt mondta például, hogy ez a legnagyobb green scam, amit életében látott, és hogy ezt az egészet visszavonják.
De még mielőtt válaszolnál, kérdeznék én valamit, mégpedig azt, hogy egyáltalán van-e értelme arról beszélni, hogy milyen lesz Trump elnöksége, tekintve, hogy azért, ha nagyon mélyen nézzük és hátra lépünk, akkor a különbség nincs is a demokrata kormányzás meg a republikánus kormányzás között, mint amit így elsőre gondolnánk.
Szia! Hát köszönöm a hétfő reggeli feladványokat. Amit most próbáltunk itt az elmúlt napokban figyelni, az, hogy tényleg milyen nevek kerülhetnek a kabinet pozíciók közelébe. Tehát bármilyen tipp, vagy olyan közelítés, hogy mi az, ami tényleg történni fog az adminisztrációban, azért az innen fog kiderülni. És hát ehhez képest ugye két ellentétes irányú meglepetés történt. Az egyik, hogy a Fehérház történetének az első női kabinetfőnökét kinevezte Donald Trump, tehát ez azért egy óriási lépés, egy floridai Susie Wiese nevű nagyon-nagyon hatékony kampánystratégát és kampánymenedzsert tett meg a saját kabinetje vezetőjének. Ehhez képest, és egyébként emiatt számítanak arra, hogy Floridából sokkal többen lesznek majd benne valahogy ebben az adminisztrációban. Ehhez képest ugye a másik név, amit bedobtak, hogy már erről látszik, hogy ki lesz a, hogy is mondták ezt a border czár, tehát a határok ura, ez pedig az a Homan lesz, aki korábban is a Trump adminisztráció végén az akkor már nagyon vitatott családszeparációs döntéseknek és minden másnak a gazdája volt. Tehát egy igazi radikális, úgyhogy ő lesz az, aki ugye ezt a IC nevű belső határvédelmi egységet, minden más. Tehát gyakorlatilag a deportációk az, ahogy ők ezt elképzelték, a katonaságot leszámítva minden más fegyveres erőt bevetve tovább akarnak lépni, és szeretnének ezzel kezdeni valamit. Úgyhogy ez a kettő így párhuzamosan halad, és akkor emellett ugye tudjuk, hogy beszélt Putinnal Trump múlt héten.
Igen.
Állítólag nagyon keményen bánt Vladimirral.
Hát jó, na mindegy, szóval, hogy igen, azt kérte, hogy ne legyen nagyobb eszkalálódás, de hát most ezért, hogy ilyet, szóval hogy is mondjam, amikor 10 000 észak-koreai katona harcol itt, akkor azért az így érdekes kérés.
Igen, tehát szerintem azt akarta elérni, hogy ne az legyen, hogy január 20-án egy új helyzettel nézzen, de amit az oroszok felülinvesztálták magukat, hanem hogy várja ki nyugodtan a sorát, és akkor így el, hogy fog vele foglalkozni. Ennek az egyik mondata az lehet az, hogy igen, akkor addig már ne eszkaláljál. Nyilván Vlagyimir Putyin egyébként nem ilyenekre szokott hallgatni, tehát azért itt szerintem nagyon volatilis lett most az ukrán front részben pont emiatt, hogy van ez a bénakacsa időszak. És hát ezt látjuk még, hogy Jack Smith, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire emlékeznek rá, ugye Jack Smith volt az a különleges ügyész, aki Trumpnak a január 6-i alkotmány ellenes lázadását vizsgálta és emelt vádat, és ugye még a választás előtti hónapokban is az alkotmánygyűlőség döntéséhez hozzáigazította az új rádiratot, azt nyilvánosságra hozta a bíró, ez ugye több száz oldal. Tehát egy nagyon-nagyon komoly egyébként jogi output volt, viszont ő pénteken a főnökeivel együtt meghozott döntésben gyakorlatilag felfüggesztette az eljárást, és megkérte a bírót is, aki szintén határozatlan időre elnapolta ezt a dolgot. Ugye van egy olyan hosszú-hosszú idő óta respektált belső policy, hogy az igazságügyi minisztérium hivatalban lévő elnökkel szemben eljárást nem folytat. Uh-huh.
De ez jogilag hogy néz ki, Botond? Tehát nem folytat, oké, ez egy respektált, de egyébként folytathatna? Vagy ilyenkor van valamiféle immunitás, ami konkrétan meddig tart? Elmúlik utána, vagy elévül? Mi történik, hogyha mondjuk ő leköszön, és utána ugye nem lehet elnök a szabályok szerint, tehát akkor elővehetik ezeket az ügyeket megint?
Így van, tehát ő elvileg nem lehet elnök, ezt az alkotmány kimondja, hogy két ciklus, bármilyen mennyiségben, aki kitöltött, az már nem lehet. Tehát itt volt egyébként egy dezinformációs kampány arról, hogyha közte volt egy ki nem töltött ciklus, akkor újra 8 évig lehet. Ezzel még én is találkoztam itt a körökben. Uh-huh. Így van, tehát elvileg az immunitás az elévülésre olyan szinten nem hat, tehát hogyha van immunitás, akkor utána lehetne ezeket folytatni. Aha. Más kérdés, hogy fog ez kinézni majd 2028-ban. Tehát nem hiszem, hogy kell a demokratikusoknak reménykedni. A másik oldalon viszont ugye kiterjesztette az alkotmánybíróság az immunitását az elnöknek. Tehát ha valami nagyon fontos döntés történt az elmúlt ciklusban, akkor az ez. Egyébként most lehet, hogy Joe Biden állás lesz ezért, hiszen ez rá is érvényes, tehát Trumpnak nem lenne olyan könnyű Biden bármiért is perbe fogni. Ez ugye a köztörvényes esetekben izgalmas, amikor az elnököt a szövetségi válthatóság vagy más válthatóság megtalálja. Ugye Trumpnak például a New Yorki pere az egy olyan per, amit nem tud magának se tud kegyelmet adni, mert hogy az egy nem szövetségi, hanem egy állami per, tehát az egy érdekes kérdés, hogy ott mi történik majd. Viszont van az az óriási hatáskör, hogy maga a kongresszus, ugye ezzel a bizonyos impeachment eljárásra hozhat döntéseket elnök ellen, hát ez most ide amúgy sem valószínű, hiszen minimum a szenátus republikánus lesz, de nagyon úgy tűnik, hogy talán egy helyjel a képviselőházat is meg tudják fedezni a republikánusok. Ez még nem derült ki, tehát itt bárki bármit állít, ez még nem derült ki. Itt megint csak egy-egy helyen múlhat az, hogy vajon az alsóházat azt megszerzik a demokraták, vagy pedig megtartják a republikánusok.
Mennyire van annak realitás, amit Trump szintén belengetett, hogy a mély államot, a deep state-et is szeretné felforgatni, és ne. Több tízezer hivatalnoktól szabadulna meg, akik szabotálják és bojkottálják az ő elképzeléseit és lépéseit.
Hát, amit ebből látunk az az, hogy ugye a szenátust azt most szerezte meg a republikánus párt, eddig az ugye demokrata többség volt, most hát a kényelmes az talán túlzás, de két fős republikánus többséggel számolunk. A republikánus többségnek a szenátusban kell megerősíteni gyakorlatilag több ezer olyan kinevezést, ami majd az adminisztrációra vár, nagykövetektől kezdve a különböző pozíciókig az adminisztrációban. És itt ugye most három republikánus versenyzik azért, hogy ki legyen a szenátus elnöke. Ez amúgy is egy fontos szimbolikus pozíció. És mind a három azzal kampányolt a hétvégén, hogy a különböző közösségi média platformokon hirdette, hogy ő mennyire gyorsan kinevezni a Trump embereit. Gyakorlatilag egy jogértelemben egy olyan eljárást akarnak a republikánusok, ahol a meghallgatásokat el lehet kerülni. Ez a RIFES típusú időszakban való kinevezés, tehát hogyha 10 napnál többre berekeztik a munkáját a szenátusnak, akkor közben lehet ilyeneket hozni. Úgyhogy elindult. Tehát ez abszolút elindult, szerintem ezzel lehet számolni, biztos, hogy rengetegen vannak, és pont amiatt, hogy a republikánus párton belül több nagyon komolyan és nagyon élesen versenyző platformban mindegyik harcol a helyekért. Tehát itt a általunk gyakran emlegetett Heritage Foundation mellett az America First Policy Institute-tól nagyon sokféle apró köre van a maga mozgalomnak, a J.D. Vance saját köreivel bezárólag, és ők mind-mind szeretnének valamit, tehát szerintem tényleg elég komoly változás, és ez biztos, hogy hamar be fog szivározni. Az egyébként ilyenkor önmagát is szerintem könnyen megbénító adminisztrációhoz, tehát amikor hirtelen nagyon politikai jelöltek érkeznek fölé, szerintem lesz egy tehetetlenség az alsóbb szinteken így.
Mennyire valószínű, hogy az első Trump elnökséghez hasonlóan felépül egy kör, aki hat az elnökre, hogy nagyon nagy butaságot ne csináljon? Vagy ez csak egy színjáték, és Donald Trump nem olyan, hogy mondjam, nem olyan, mint amilyennek tűnik elsőre? Mert hogy mi itt Európában, most már láttam olyan vendéglői kiírást Európában, hogy amerikaiaknak belépés csak felnőtt kíséretében, tehát hogy mi hülyének nézzük az amerikaiakat, de hát a demokrácia mégis az, hogy elég komoly különbséggel megverte Kamala Harris Donald Trump. Tehát az amerikaiak többsége úgy tűnik, és ugye többségi szavazatokat is szerzett az amerikai elnök, hogy az amerikaiaknak tetszik, amit ő csinál, és egyetértenek azzal, amit csinál.
Hát egyetértenek azzal, amiket hallottak az ő kampány ígéreteiből, és szerintem ez alig hanem az eddigi legfragmentáltabb kampány üzenet leszállítás, amit valaha láttunk demokrácia történetében. Tehát vannak körzetek, ahol elmondták, hogy Harris ízzel pártik, mint Trump, amit azért nehéz lenne argumentálisan megvédeni. Láttunk körzeteket, ahol most meglepődnek, hogy Trumpnak volt deportálásra vonatkozó ígérete, és nem csak a borra való adómentességre vonatkozó ígérete. Tehát szerintem itt nagyon izgalmas lesz, hogy ez tovább fejlődik. Az biztos, hogy egy teljesen osztály mentén kialakult szavazótábort épített fel a republikánusok köré, amit szerintem kevesen gondoltak, nem hogy 16-ban, de még most 22-24 között is, hogy ez ennyire sikeres lesz. Tulajdonképp ezen bukik el a Harris történet. Tényleg a demokrata elitizmus az most megfizettette az árát. Úgyhogy ez szavazói szinteken azért még bőven fog újra rendeződéseket hozni.
Az biztos, itt igazából szerintem a kérdésnek a lényege az lenne leegyszerűsítve, amit én is kérdeztem az elején, hogy olyan elképesztő dolgokat lehetett hallani Donald Trumptól, hogy, és nyilvánvalóan egy csomó mindennek a pontosan a szöges ellentétét állította egy év leforgása alatt, de azért a választási ígéretei között elég sok minden olyan szerepelt, ami nagyon markáns változásokat hozna, például ez a kriptó alap, ami a Fort Knoxhoz hasonlóan létrehozni egy amerikai stratégiai kriptotartalékot. Akkor a Green Dealből teljesen kimenni, kihátrálni, és ez tényleg azért fontos most, mert Bakuban találkozik mindenki, hogy megpróbálják összekalapálni ezt a széteső világot.
Meg hát ugye a másik meg, hogy be fogja fejezni a háborúkat. Tehát nem csak az orosz-ukránt, hanem a Hamas-izraeli háborút is.
No, tehát ugye, ha most nagyon messze akarnám összehasonlítani, akkor az első ciklusban ugye az Orkárt, a Republikánek ott voltak körülötte. Tehát azok a McMaster és a többiek, akiket aztán ki is rúg, és akiket csúnyán összeveszik, ők valóban egy ilyen koherens republikánus politikai útvonalon tartották többnyire a Fehérházat. Ehhez képest szerintem az történik, ugye őket azért az elmúlt négy évben alaposan kigyomlálták. Már a képviselőházból is, meg kongresszusból is, meg a pártból magából. A pártot ugye a mennye átvette a Lara Trump. Tehát ilyen szempontból erre nem számítok, hogy ők fognak itt mindenféle korlátot tartani tudni. Ami történik majd az lesz, hogy akik most a kampánycsapatból végül bejutnak a pozíciókba, ők fogják érvényesíteni tudni az akaratukat. Trump figyelme szerintem nagyon sokszor majd a saját dolgaira fog továbbra is megmaradni. Tehát az ő ellen a folyó eljárásokra, az igazságügyi miniszterre, tehát lesz néhány saját topikja, de biztos, hogy lesznek olyanok is, amiket inkább a körülötte lévő emberek fognak vinni, néha egymással versenyezve. Tehát az, hogy Elon Musk belesétál véletlen a Zelenszkijel folyó videótársába, ugye ebből volt egy szép cikk sorozat múlt héten, hogy Mar-a-Lagóban telefonált rám Zelenszkijel, és véletlen belesétált a kolba, a háttérben Elon Musk, és hát akkor már gyorsan beköszönt, attól pár szót váltottak Zelenszkijjel. Tehát, hogy valahol ezt kell elképzelni, hogy azok az igazán befolyásos emberek, akik segítették ezt a kampányt, akik feltétlenül közben megbarátkoztak a családdal, az ő érdekeik lesznek inkább konzisztensen.
Akkor ez azt jelenti, hogy a Elon Musk által már építésnek indított telep, ahol ő természetesen vár egy csomó hölgyet, akiket szívesen megtermékenyít, mint ezt elmondta, hogy a népesség csökkenés miatt ezt szívesen megteszi. Tehát az ilyenek, tehát ez az elmebaj, ez konkrétan létrejöhet?
Hát erre most hagyja válaszolják.
Tudom, Botond, nem, bocs, hogy neked szegeztem, csak hát ugye olvastam ezt a írt, és gyakorlatilag...
Te tényleg most komolyan, hát szegény Botond, nézd meg, hogy hol szerepel, és te meg ilyen kérdéseket teszel fel.
2024-ben egy politikai elemzőnek ezzel kell szembenézni, mi is az elszenvedői vagyunk ennek az egésznek, ő meg az elemzője is ráadásul, úgyhogy...
Hát nézzétek, ugye erre az illomásra megjött az a válasz, a 4B válasz, nem tudom, hogy azt néztétek-e, vagy szembe jött el. A dél-koreai 4B mozgalom, hogy akkor ugye nincsen a férfiakkal rendezvú, nincsen szex, nincs heteroszexuális házasság, és nincsen gyermek. Ugye ennek a keresési számai hirtelen felugrottak az Egyesült Államokban. Tehát azt hiszem, hogy lesz persze az abortusz mentén, a női szexuális reprodukciós jogok és minden más mentén egy radikalizálódó távol lesz ezzel szemben az inomászféle őrület, de ő azért nyilván azt gondolom, hogy nagyon sok helyen racionálisan fogja nyomni az adminisztrációt abszolút saját érdekei és víziója mentén, ami talán még hát ha valamilyen izgulnunk kell, az inkább az ilyesmi. Tehát, hogyha Péter Tilek és Elon Muskok nem beülnek a Fehérházba, de gyakorlatilag mégis olyan, amit használnak, az azért egy nagyon-nagyon meredek kontrollálatlan.
Az nagyon.
Hát igen, mert ugye a nagy tech cégek belefolynak a politikába, és az Isten mentse meg a világot, hogy az üzlet meg a politika összefonódjon, erről szoktunk beszélgetni. Mm-hmm. Viszont nagyon megy az idő, és egy nagyon fontos kérdés meg járjunk körül, ez pedig a magyar-amerikai kapcsolatok. Látványosan jó a magyar miniszterelnök és az amerikai megválasztott elnöknek a kapcsolata. Ebből nekünk származhat hasznunk? Ez elsőre nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, de azt mondjuk mellé, hogy a magyar miniszterelnök és az orosz elnök és a magyar miniszterelnök és a kínai elnöknek bizony, is hasonlóan jó kapcsolata van, akkor ez már egy kicsit cizelláltabb kérdés.
Így van, ami talán a leglátványosabb fokmérő lesz, amit ti is megkérdezhetek Zoritól, az az, hogy a kettős adózás elkülönüléséről szóló egyezményt ez a Trump adminisztráció meghozza Orbán Viktor kormányának. Tehát ez egy nagyon konkrét dolog, ez kedvező lenne a gazdasági szereplők számára, viszont át kell vinni ugye, a kongresszuson, tehát ez azért egy nagy, nem egy olyan dolog, hogy Trump maga alá tudja írni. Úgyhogy innentől kezdve ez egy izgalmas lakmuszteszke lesz az Orbán-Trump kapcsolatnak. A többi részében és rétegében egész biztos, hogy a magyar kormányzat és a kormányzati kommunikáció az összes ehhez kapcsolódó előnyt le tudja aratni, és ezt fogjuk érzékelni a következő hónapokban, években, illetve azért viszonylag nagy láda magyar készítésű viszkiben mernék fogadni azon, hogy Donald Trump meg fog fordulni Budapesten. Aha, akár igen. Egy éven belül. Tehát ez biztos, hogy rengeteg pozíciót és láthatóságot ad a magyar miniszterelnöknek. Ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy múlt héten Orbán Viktor az európai dupla csúcson egy stabil államférfi képét hozta jóval kevesebb nyilvános vitával. Ugye volt egyébként időzártajtók mögött vitatkozni, de nyilvánosan nem álltak egymásba. Tehát szerintem ez egy érdekes új pozíció lesz, és kérdés, hogy az egész patrióták csoportot mennyire erősíti meg a maga mozgalom és a Trump körüli politikai mozgalomnak a győzelme. Szerintem ezen is lehet még majd itt kalkulálni, hiszen jön a cseh választás, és úgy látszik a német választás is előbb jön.
Bizony.
Tehát itt azért egészen új súlycsoportok kerülhetnek elő. Ez pedig a magyar mozgásteret is befolyásolni fogja, azt a magyar mozgásteret, ami a Balkánon is nagyon látványos, és mindez belpolitikailag azt látjuk, hogy itt is, és az Egyesült Államok trumpista részén is egy percepciós győzelmet jelent, akkor is, hogyha időnként a tények ezt nem erősítik meg. Tehát innentől kezdve lehet demokrata elitizmus, de hogyha a szavazók a saját zsebükbe nyúlva nem veszik észre, hogy ott több vagy kevesebb pénz van, és ettől függetlenül percepciók mentén döntenek, akkor azt gondolom, hogy ez a mostani Trump választás maga és a győzelme ténye is Orbán Viktornak teremt kommunikációs teret.
Hát Botond, köszönjük szépen, megint egy izgalmas és, hogy is mondjam, kedvcsináló hétfő reggel, az nem a te hibád, nem a te hibád, neked meg kell küzdened mindennel. Ahogy így kivettem a szavaidból, Peter Thiel és Elon Musk kapcsán jön a Weyland utáni Corporation, és mindenkinek szuper jó lesz, úgyhogy hát ezzel folytatjuk majd, jó?
Hát a Matrix, ugye a Matrix.
Csak Matrix, aztán illetve lehet, az Alien.
A magyar miniszterelnöknek van néha igazán, hogy választhatunk. Ja, hát igen.
Igen. Igen, hát a piros, bevette mindenki ugye a piros tablettát az Egyesült Államokba, ezt lehet tudni, úgyhogy indul akkor a tisztítás. Na jó, hát innen szép nyerni. Megyünk tovább.
Hétről hétre lesz itt új izgalom. Azt hiszem, hogy itt ez egy külön rovatot megérdemel.
Az biztos. Köszi szépen, Botond.
Köszönöm, szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
110 éves született Howard Fast, amerikai író, az utolsó határ című munkáját már ajánlottam napindításként, de a Spartacusról szóló dolgozat sem kutya, úgyhogy olvassatok Howard Fastot, ezért kedvcsinálóként egy aranyköpést is választottam tőle. Mi emberek nem vagyunk egy csodálatra méltó és különösebben intelligens fajta, és azt feltételezzük, hogy nekünk helyünk van a világmindenség, vagy egy mindenható Isten gondolataiban, akárhogy is ugyanolyan arrogáns feltételezés, mint más egyéb fura elképzeléseink önnön fontosságunkról.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig Mihálovics gazda nekiveselkedik, felmegy a gátra, feltűri ingóját, benyom egy kolbászt, és azt fogja megkérdezni Héja Csabától, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletág szenior elemzőjétől, hogy hogy sikerült a 2024 az agráriumban. Ezzel szerintem el leszünk egy darabig, úgyhogy várlak titeket szeretettel ide a Rádió Café hullámvasszára a hírek után.